Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr. Ezt az ígét pedig írva találjuk Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében, az 5. rész első versében. Istennek szent ígéjét Pál apostol Galácia beli gyülekezethez írott leveléből, az 5. résznek az első verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Kedves testvéreim, a szabadság szó az európai kultúrában, és különösen az utóbbi másfél száz évben kultikus fogalom lett. Hiszen ennek az égisze alatt születtek és születnek döntések. Mi magunk is a szabadságra hivatkozva hozunk meg olyan döntéseket, amelyet senkivel sem tanácskozunk meg, illetve ugyancsak eme fogalomnak égisze alatt születnek döntések az élet megtartására, vagy éppen ugye korunk nagy orvosi etikai kérdése az élet elvételére, amit eutanáziaként ismerünk. Meg is szemült maga a fogalom, és hogy idézem József Attilát, nem szült rendet. Hiszen ha körülnézünk ebben a világban, amelyben élünk, akkor látjuk azt, hogy bár szabadság van, vagy a szabadság jelszava alatt nagyon sok minden, néha kívánnánk már tényleg a rendet, a világosabb határvonalakat, de talán mindenek mögött, vagy mindenek fölött a biztonságot. Testvéreim, vajon az-e a szabadság, amit nekünk eme címszó alatt eladnak? És vajon az a szabadság fogalom, amely él bennünk, azonos-e azzal a keresztény szabadság fogalommal, amit a Szentírás használ, és amiről itt hallottunk a mai alkalommal? Luther Márton nagyon szépen fogalmaz, éppen az ember szabadságáról szóló kis könyvecskéjében, a keresztény ember szabadságáról szóló kis könyvecskéjében, hiszen ő azt mondja, hogy a keresztény ember szabad, ura minden dolognak, és nincs senkinek alávetve. És a következő mondata pedig ez, ugyanakkor a keresztény ember szolgálja minden dolognak, és mindennek alá van vetve. És ezt a két mondatot fejti ki aztán egy könyvecskében, amelyet éppen a reformáció hajnalán írt meg, de nagyon fontos, mind a kettő bibliai alapon, mind a két igazságot bibliai alapon vezeti le, de nagyon fontos, testvéreim, maga a tény, hogy vannak olyan időszakok, amikor fontossá, központi elemmé válik a keresztény ember számára a szabadság. Hiszen azt mondja Pál apostol, hallottuk, hogy az embert el lehet téríteni a szabadságtól. És félő, hogy a galatákat, akik ugyan hallották az igaz evangéliumot, el tudják téríteni attól az igazságtól, attól a szabadságtól, amelyet már megtapasztaltak és megélhettek. És visszasüllyed az Istennek megszabadított népe a szolgaság állapotába. Hiszen elengedi magától, kiengedi az életéből azt a szabadságot, amit Jézus Krisztusban nyertek. Ott a római birodalomban, ott a római birodalomnak a mai Törökország ázsiai oldalán lévő, akkor Galáciának nevezett tartományban, ahonnan a szétszórtságból összejöttek ezek a hívők, zsidó hátterűek és pogány hátterűek. És épp azért, mert veszélybe van az a szabadság, amelyet megéltek és megtapasztaltak, Pál apostol ír egy nagyon kemény levelet, kétszer már ott jár, második és harmadik térítői útja során meglátogatja ezeket a gyülekezeteket, beszél velük, és egyszer mégiscsak hírt kap, hogy ez a gyülekezet, illetve a gyülekezeteknek ez a hálózata, hiszen nem egy konkrét gyülekezetről, hanem az egész tartomány kereszténységéről van itten szó, és hozzájuk címzi a levelét. Ezek az emberek a Krisztus közelségből elkezdenek visszamenni abba az állapotba, amiből megszabadította őket az evangéliumnak az igazsága, mert azért tudtak szabadok lenni, hogy elfogadták az egyetlen igaz evangéliumot. És ez tette őket szabaddá. Mert mit tett az evangélium? Elvezette őket nem csak az Istennel való békességre, hanem elvezette őket egy új életre. És ott volt a szemük előtt ez a gyülekezeti közösség, hiszen azt élhették meg ott az első században, amit nem láttak kint a világban, a testvériségnek azt a közösségét, ahol belefért a hagyományból érkező zsidó, belefért a nyelvét váltott prozelita, és belefért ugyanakkor a pogány háttérből érkező görög, vagy más nemzetiségű, aki ott él valahol Galáciában. Az a közösség születik meg ott a gyülekezetben, amely kint a világban nem születhet meg, és amelynek a kohéziós erejét az a szeretet jelenti, amit meg tudnak élni ott, amikor összejönnek. És valószínűleg, hogy nem csak ott, amikor együtt voltak, ott kiemelten élik meg ezt a szeretetet, ezt a közösséget, hanem kint a világban is számíthatnak egymásra, tudják, hogy nincsenek magukra. Ezt tette az evangélium. És ennek az ízét megérezték, és éltek benne. És láthatóvá vált a gyülekezet közösségében. Azt mondják a Biblia kutatók, hogy a Galáciában lévő gyülekezetek voltak az első többségi pogány hátterű gyülekezetek. És ezért olyan csodálatos, hogy íme nem csak az ószövetségi választott nép élet és gondolatváltozása vezet el az isteni békességhez, a megtért és új élethez, hanem jöhetsz bárhonnan. Mindegy, hogy milyen háttérből érkezel. Soha nem hallottál az Istenről? Mindegy. Hamis Isten képed volt, az is mindegy. Olyan előéleted volt, amelyet szégyeltél az Istennél? Vagy akár szégyeltél az emberek előtt is? Még ennél is nagyobb az Isten szeretete. Szegény vagy és elesett vagy, fölemel téged. Gazdag vagy és kiváltságos, behoz egy olyan közösségbe, ahol azt érezheted meg, hogy nem csak a pénzedért és a státuszodért tisztelnek, és szeretnek, hanem azért, mert a testvért látják benned. Testvéreim, ez élő valóság volt ott Galáciában, miként élő valóságnak kellene lennie ma a Krisztus gyülekezetében, abban a testvéri közösségben, ahol az ő nevében együtt vannak emberek. És a veszély épp abban rejlik, hogy megjelentek olyanok, akik azt mondták, hogy kevés az, hogy a te életedben szabaddá tette Krisztus az evangélium által a múltadat, illetve a múltattól szabaddá tett téged, és megajándékozott téged egy új élettel. Hanem fontos az, hogy visszatérj, megtanuld és gyakorold a törvényt. És Pál apostol hatalmas veszélyt lát ebben, nem csak abban, hogy hát lesznek olyan pogányok, akik nem hajlandók az ószövetségi törvényeket magukra venni, nem ez volt Pál apostolnak a nagy kérdése, hiszen az ő tapasztalata sokkal több volt ennél. Hanem az, hogy a Krisztusban nyert ingyen kegyelem sérül azáltal, hogy az ember hozzá akar tenni valamit, mert azt gondolja, hogy nem elég nekem az Isten, nem elég nekem Krisztus, hanem nekem emberként még valamit hozzá kell tennem az én jó cselekedetem, törvényhez való igazodásom által. Vagyis megcsonkítják a Krisztus kegyelmét. Ez az igazi veszély, amit lát Pál apostol. Akik a törvény megtartását is oda tették, vagy vissza akarják hozni ennek a megszabadult embereknek a közösségébe, azok azt mondják, hogy nem elég, amit értetted, Krisztus. És Pál apostol tiltakozik ez ellen, hiszen ő tudja, hogy mit jelent. Hát hallottuk ugye az első résznek az első verséből, hogy nem akármilyen farizeus voltam. Olyan voltam, aki a hagyományra hivatkozva gyűlöltem, aki a törvényt megtartottam pontról pontra, de éppen ez a törvény megtartáson vezetett el ahhoz a gyűlölethez, hogy egy adott pillanatban üldöztem, és megöltem a Krisztus választott népét. Ide vezet a törvény. Pál apostol a saját életéből beszél, hogy hová tud vezetni a törvénynek a fanatikus, nem csak ismerete, hanem a megtartása. Mikor az ember önmaga akar igaz lenni saját erejéből, és azt gondolja, mert ez elvezet oda, hogy aztán saját maga akar igazságot tenni a világban, mint ahogy az apostol is azért indul lihegve a keresztények üldözésére egészen Damaszkuszig, ahogy ismerjük a történetet, mindaddig, amíg bele nem szól Jézus Krisztus az ő életébe. Hogy a törvény megtartása önmagában zsákutca. Természetesen, ha vannak olyanok, akik meg tudják azt tartani, akik beleszülettek, hogy így mondjam, akkor a törvény az egy megtartó erő. De ki az, aki meg tudja tartani? Testvéreim, ma csak a 10 parancsolatot tegyük magunk elé. Vagy akár ennek a 10 parancsolatnak a Krisztus által adott összefoglalását. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és úgy szeresd a fele barátodat, mint saját magadat. Mert ez a törvény. És meg tudod-e tartani? És úgy szereted-e a szomszédot, meg a melletted lévőt, ahogy saját magadat? Nézz a törvénybe, és akkor azonnal látsz egy olyan tükröt, amely zsákutca az ember életében. Pál apostol ezt végigérte. Ő Saulusként végigjárta ezt az utat. Nem véletlenül beszél arról, hogy visszamegy az életetek. A szabadságot adjátok fel, amit Krisztusban megnyertetek. Mert addig, ameddig nincs Krisztus, akár a törvény, akár az Isten törvénye nélküli élet is olyan jónak tűnik. Ideális állapot, hiszen nincs mihez viszonyítani az életet. Jól el vagyok. Hát ma nem a törvény betartása szorongatja a világot, testvéreim, hanem éppen a törvény nélküliség, az Isten törvényének a hiánya. És látjuk azt, hogy milyen társadalomban élünk. Látjuk a történéseket. És mit tapasztalunk? Félelmet. És belső szorongattatást. Nem csak abban, hogy kinyitunk egy tévécsatornát, és nézzük, halljuk a híreket, hanem abban, ahogyan elül mélyen az emberbe az egzisztenciális félelem. Ami lassan itt van, megfertőzi a társadalmunkat. És úgy van jelen, hogy emberek már egzisztenciálisan, mindennapi létükben nem látnak kiutat. Pedig lehet, hogy van még munkahelyük, lehet, hogy van fölöttük lakás, vagy valószínűleg van fölöttük lakás, még egy autó is van olyan, amilyen, és ezzel együtt szorongás tölti el az embernek az életét. És valami elvágyódás, hát ugye legkevesebb az, hogy külföldre munkát vállalni. De hogy az az élethelyzet, amiben van az ember, az egy nehéz, egy szorongattatott élethelyzet. És nem biztos, hogy ennek valósak az alapjai. Csak éppen a lélek van ebben a szorongatott helyzetben. a törvény nélküliségnek a helyzetében. És az ember egy ideig ezt ideális állapotként éli meg, mert milyen jó, hogy nem kell semmihez sem viszonyítani az életemet. És az ember fel tudja mutatni azt, hogy mire képes akár a törvény, a törvényesség megtartásában, ez volt a Pál apostolnak a Saulus korabeli élete, vagy éppen mire képes ma Krisztus nélkül. És mire képes? Arra képes, hogy létrehozza azt a légkört, azt a személyes légkört, azt a társadalmi légkört, azt az atomizálódott világot, amiben lassan már alig-alig érintkeznek generációk egymással, egyre kevesebb a személyes kapcsolat, egyre nehezebb a megbocsájtás, egyre nehezebb odaállni a másik mellé, és hordozni vele együtt a terheket, biblikusan fogalmazva, sírni a sírókkal, és örvendezni az örvendezőkkel, mert széttöredezett a világ körülöttünk. Krisztus nélkül. A szabadságra vágyó, és a szabadságot megálmodó, és hajszoló ember, azt hiszem, testvéreim, hogy eljutott a szolgaságnak egy ki nem mondott állapotába, ahol nem láncok, meg börtönajtók mutatják a szolgaságnak az állapotát, hanem a reklámoknak a hatásai, amint már említettem, emberi kapcsolatoknak a lazulásai, az emberi manipulálhatóság. Ha már nem kell az embert megverni, hogy elhiggye, sem ideológiailag kényszeríteni valamire, elég, ha néhányszor reklámspottokkal meglövik, és a legtöbben elhiszik azt, ami ott van benne. Vissza a szolgaságban. És nem véletlen, ha idézem újra Luthert, amikor ott van a szerzetesi cellájába, betartja a törvényt. Ismerjük az ő későbbi írásaiból, nagyon szigorúan vette, éhezett, bőjtölt, ott térdelt a kolostornak a padlózatán. Látomásai voltak. És az ő nagy kérdése mégis az volt, hogy szenvedek, itt vagyok, de hogyan találok én egy kegyelmes Isten? Mert én a saját erőmből nem tudok tovább jutni. Addig jutok, hogy a szenvedés tudatosul bennem, de nem látom belőle a kiútat. És ez a mondat, a hogyan találok egy kegyelmes Istent, indítja meg Luthert a római levélnek az olvasása nyomán, arra, hogy felismerje azt, hogy az Istennek a kegyelme és a szeretete nem a te emberi teljesítményeden múlik, Luther Márton, meg a tieteken se, testvérei, meg az enyémen se. Mert az Istennek a Krisztusban adott szeretete mindennél hatalmasabb. Ami emberi kínlódásunknál, törvény megtartásunknál, vagy éppen az attól való futásunknál is. Az Isten szeretete sokkal hatalmasabb, mint ahogy te azt elképzeled magadnak. És nem is ez a legcsodálatosabb, hanem az, hogy ő ezt neked ingyen, kegyelemből, hitáltal, odaadja. Szabad emberré tesz. Ha kinyitod a szívedet és a hitedet, itt van előtted a szabadság. Nem véletlen, ha utaljak újra vissza, testvéreim, hogy ez a szabadság kérdése éppen a kereszténységnek az első századbeli, ugye az első század második fele valamikor 50 és 60 között írja Pál apostol a Galatákhoz ezt a levelét. Akkor, amikor ugye részben a hatalmas pogány tömegek bejönnek a keresztény gyülekezetbe, a másik oldalon ott van a pogány római világ, és ott van harmadikként ugye az a hagyományos zsidó közösség, ahonnan kiszakad ez, és ebben a hármas kihívásban kell választ adni, hogy kicsoda Krisztus a ti életetekben, és mi az, amit adott. Miként tud ő a központja lenni a bármilyen hagyományból, vagy éppen hagyománynélküliségből érkező gyermekei számára. És nem véletlen, hogy újra központi kérdés lesz ez a reformációban. A kereszténység nagy fordulópontjain. Az se véletlen, testvéreim, hogy ezek újra előjöttek a diktatúrák idején. És ha olvasunk hitvalló, hűséges helytállásokat, nem azokat, testvéreim, amik a felszínen vannak, és amik a történelemnek azt a szeletét vizsgálják, hogy az egyházban is voltak olyanok, akik a rendszerrel kiegyeztek, és hát ugye valamiképpen szekértolói lettek, akár az egyik, akár a másik izmusnak, hanem azok, testvéreim, akik a börtönben ültek. Egy Csiha Kálmán. Fény a rácsokon, ha valaki elolvassa, tudja, hogy mit jelent a szabadság. Azt mondja az egykori erdélyi püspök úr, hogy nem az van börtönben, aki mögött bezárták az ajtót, hanem az, akinek a lelkén nőnek át a rácsok. És testvéreim, ma itt nőnek a lelkünkön keresztül a rácsok, és zárnak el bennünket. Attól a szabadságtól, amelyet megélhetnénk, amely visszahozhatná az életünkbe a biztonságot. Mert itt van egy kívülről olyan, amilyen adott szabadság, amivel nem tudunk hogyan élni. Testvéreim, itt nem a külső, hadd fogalmazok így, a politikai szabadságról van szó. Ha tovább olvassa valaki majd odahaza, és olvassátok el ezt az egész ötödik részt, csodálatos. Akkor Pál apostol úgy próbálja megfogni a hallgatóság részére ezt, hogy azt mondja, hogy itten a lelki ember szabadságáról van szó. Nem a külső, a testi ember. Hiszen ott a római birodalomban nem a tehetősek voltak az első körben azok, akik bekerültek a gyülekezetbe, hanem nagyon sokszor írástudatlan rabszolgák. Akik mégis a külső korlátozottságban is tudtak szabadok lenni. Mert hogy is fogalmazott el? A keresztény ember szabad minden dolog fölött, és senkinek nincs alávetve. Nincs csak egyedül a Krisztus hatalmának. Nagyon érdekes, újra olvasok egy éfiókori élményemből származó könyvet, most így a meszelés folytán, hogy a könyves polcot át kellett rakosgatni Markovics Rodion Szibériai Garnizon című első világháborút, illetve világháborús emlékeket feldolgozó könyve. És van egy érdekes mozzanat benne, ugye puskalövés nélkül a kijevi hadszíntéren az akkor még osztrák-magyar hadseregnek egy hatalmas alegysége, az akkor még cári hadseregnek a fogságába esik, és hát kiviszik őket orosz fogságba. És van egy jelenet benne, amikor a vonattal viszik őket az Urálon át, és Európa és Ázsia határán, és ott a morfon dírozik, hogy hogyan marad el az egész európai kultúra egy nagy kőoszlopon, amelynek az egyik oldalára ugye rá van írva, hogy Ázsia, a másik oldaláról pedig, hogy Európa. Ez a képzeletbeli határ, de nem ez az érdekes, hanem az a lelki állapot, amit megragad az író, azt mondja, hogy milyen felszabadulás vett erőt a foglyokon, hogy megszűnt mindenfajta külső felelősség érzet a gondolkodásnak a kötelezettsége. Nem gondoltak sem családra, otthon maradottakra, harctéren maradt bajtársakra, semmire. Egyetlen dolog volt a beszűkült tudat, amelyben a hétköznapi kis dolgok voltak a fontos, a kártyázás meg a csencselés. És ebben a beszűkült világban mennyire boldognak érezték magukat. Mert megszűnt a világnak a külső gondja. A gondoskodásnak a felelőssége. Testvéreim, a külső néha így szűkíti le az embernek az életérzéseit, a gondolkodását. Néha ez a nosztalgikus érzés hajtja visszafelé az embereket, legalábbis gondolatban, hogy helyre jó volt ezelőtt 20-30 meg 40 évvel. Mert nem kellett gondolkodni. Mert megmondták, hogy mit kell csinálni. Nem kellett felelősséget hordozni. Adott volt a keret és a törvény. De hiányzott a szabadság. És a szabadságban, amint már említettem, itt van az ízlésterror, a reklámok, a materializmus, amelyek most már mindenfajta kényszer nélkül formálják, alakítják a ma emberének a gondolatát, és szolgáivá teszik egy fogyasztói világnak mindazokat, akik árszabadságot élveznek, és élnek meg, akiknek nem adatott meg, a Krisztusban adott. Evangélium révén eljött szabadság. Mit tett Krisztusban Isten? Egy új szövetséget kötött. És ebben szabaddá tett, hogy a belső ember megnyílhasson a végtelenre. Mert kidobta, leamortizálta az életünk nehézségeit, terheit. Megbocsájtotta a bűneinket, és megszabadította a függőségből, mert a függőség csak egy adott pontig jelenti a gondtalanságot, és egy adott pont után pedig félelemmé válik. Testvéreim, amikor ma körülnézünk ebbe a világba, és néha olyan kívánnivaló státuszokat látunk, amelyek különböző függőségi helyzetből ideig, óráig ott vannak, nem szoktunk belegondolni, hogy mi van mögötte. Ne irigyeljétek azokat, akik függőségi helyzetből adódóan vannak ott egy-egy poszton ideig, óráig. Mert a félelem, ami mozgatja őket, és éppen ezért lehet ma is hatalmas tömegeket megmozgatni. E függőségi viszonyban, mert nem érzik a szabadságnak édes ízét. És egyszer fizetni kell mindig a függőség állapotáért. Krisztus ezért jött, hogy benne új életet nyerjünk. Hogy a belső ember, a lelki ember igazi szabadságban tudjon egy újat kezdeni. És az igazi keresztény élet, testvéreim, az nem Krisztus utánzás, hanem az igazi keresztény élet, az Krisztusban való élet. Krisztussal együtt. Így mondja Pál apostol egy másik helyen, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Erre nyissátok ki az életeteket, a szíveteket. Ne ti akarjatok valami nagyot, hanem legyen akkor a szívetek, hogy Krisztusnak helye legyen benne, és ti is élhessetek Krisztusnak a szeretetében, mert akkor a szabadságban éltek. Amen.